96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A következő 5 hónapban beszélni kell a megtévesztett magyarokkal, mert bár azt hiszik, a kormányváltást támogatják, valójában a háborút, a migrációs paktumot, az adóemelést, a nyugdíjadót, a rezsicsökkentés eltörlését és a családtámogatás megcsonkítását támogatják. Mondta a kormányfő az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján tartott ünnepi megemlékezésen Budapesten. Orbán Viktor emlékeztetett arra, 5 hónap múlva az országnak döntenie kell a sorsáról, és mivel egyetlen lélekről sem mondhatnak le, mert minden magyar felelős minden magyarért, beszélni kell a megtévesztett magyarokkal is. Kifejtette, van sok magyar, aki azt hiszi, hogy jó ügy mellett áll, amikor Brüsszelt és a Brüsszelből ide költözött bábkormányjelölteket támogatja. El kell mondanunk nekik, Brüsszel ma nem a segítség, hanem a veszedelem. Az Európai Néppárt nem a barátunk, hanem a rossz akarunk. Brüsszel és a magyar megbízottjai nem fejlődést, hanem háborút hoznak Magyarországra, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án. Brüsszel kifogyott a pénzből, ezért akarnak adót emelni, megadóztatni a nyugdíjakat, felszámolni a rezsicsökkentést. Hadisarcot akarnak fizettetni velünk, mondta Orbán Viktor miniszterelnök az ünnepi beszédében október 23-án a Kossuth téren. A kormányfő kiemelte, ezért akarják bármi áron begyömöszölni Ukrajnát az Európai Unióba. A háborút be akarják hozni Európába, a pénzt pedig kivinni Ukrajnába. Régi gyarmattartó logikának nevezte ezt. Felosztani a legyengült országot, nem kimaradni az osztozkodásból. Ukrajna támogatásáról beszélnek, de már Ukrajna felosztása van napirenden, értékelt. Az Ukrajnának adott milliárdok nekik nem kidobott pénz, hanem befektetés. A háború nekik lehetőség. Országot venni, országot felosztani háborúban a legolcsóbb, fejtette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Hozzátette, Ukrajna már rég nem szuverén, nem független és végképp nem önálló ország. Sorsa már mások kezében van. Később tartja meg tervezett találkozóját Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. A jövő hétre kilátásba helyezett időpontot törölték. Az amerikai elnök ezt szerdán közölte, miután tárgyalt Mark Ruttéval, a NATO főtitkárával. Donald Trump a Fehérházban tartott megbeszélést követően elmondta, úgy érzi, hogy a találkozó most nem hozná meg az elvárt eredményt. Töröltük a találkozót Putyin elnökkel, nem érezzük helyén valónak, nem vinne bennünket oda, ahová jutni akarunk, így töröltem. A jövőben fogjuk megtartani, fogalmazott az amerikai elnök. Végül az időjárásról. Pénteken délelőtt nyugat felől fokozatosan csökken a frontális felhőzet. A csapadékzóna már egyre inkább csak az északkeleti tájakon okozhat egyre gyengébb csapadékot. A front mögött sokfelé kisüt a nap, de délután főként hazánk délnyugati, déli felére ismét masszívabb felhőzet érkezhet. Helyenként eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt arra felé. A nyugati, északnyugati szelet az ország északkeleti felén erős, olykor viharos lökések kísérik. Estére azonban arra felé is veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 11 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár el Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Egyháza médiában, Média az Egyházban címmel szervez konferenciát 2025. október 27-én hétfőn 14 órától a 25 éves Szent István Rádió és Televízió. Előadást tart Andrónyi Kolos, az MTVA vallási főszerkesztőség, nemzetiségi és külhoni főszerkesztőség vezetője, Sike Gábor az Európa Rádió főszerkesztője, Kuzmányi István a Magyar Kurír és az Új Ember igazgató főszerkesztője, Szikora József a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője, és természetesen a házigazda Szent István Rádió és Televízió is megjelenik. A program helyszíne Eger, a Líceum kápolnája. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Október 24-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Köszöntésem szól az életnek, melyet Te hozol nekünk. A ragyogó napnak, mely világosságot gyújt a sötétben és minket felmelegít. Köszöntésem szól az egész természetnek, mely a teremtő dicséretét zengi. A növényeknek és virágoknak, az állatoknak, melyek táplálékunkra vannak. Köszöntésem a tengereknek és tavaknak, de főként embertestvéreimnek, sőt azoknak is, kik ma látják meg a napvilágot. Igen, dicsőség és dicséret legyen neked, Urunk, az egész teremtett világért, mely körül ölel minket, és melyet hasznunkra adtál nekünk. Dicsőség és dicséret neked az emberek munkájáért, örömeinkért és megpróbáltatásainkért, és mindazért, amit várunk is, remélünk a jövőtől. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat Vető József újságíró és szerkesztő fogalmazta meg, aki 1977-ben a mai napon hunyt el. Szerinte az optimista éppen olyan gyakran hibázik az életben, mint a pesszimista, csak sokkal boldogabb. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Ma a Salamonok ünneplik névnapjukat, a név héber eredetű bibliai név, jelentése békés, szelíd. Isten éltesse sokáig minden kedves Salamon nevű hallgatónkat. Gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma van az ENSZ világnapja. 1945 óta emlékezünk erre a napra. A katolikus egyházban ma Claret Szent Antal Mária emléknapja van, és a mai nap a Magyar Operett napja is. 2002 óta tartjuk ezt a napot, Kálmán Imre 1882-es születésnapja, és Lehár Ferenc 1948-ban bekövetkezett halálának emlékére. Napköszöntő című műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, amelyben dr. Paperika szemész szakorvossal, retina specialistával beszélgetünk a látás hónapja apropóján. A műsort a Csillag.rádió készítette. Ezután hasznos közlekedési információkat ismertetek majd az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A folytatásban pedig péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem a várható időjárásról. Ezt követően a Napverse című műsorunkban meghallgatjuk Reményik Sándor az Ige című versét, melyet Blaskó Balázs mond el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Utána visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Claret Szent Antal Mária püspök és rendalapító életéről beszél nekünk. Ezt követően a napi mája is elhangzik, majd kulturális programajánlóval várom Önöket. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik a Szent István Rádió péntek reggeli műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk. Töltsük együtt a reggeli órákat. Jó rádiózást, kellemes időtöltést és kellemes ébredést, valamint szép napot kívánok Önöknek!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Paperika szemész szakorvossal, retina specialistával beszélget a látás hónapja apropóján. Szász Anikó, a Csillag.rádió rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Mondhatjuk, hogy ez az októberi látás hónap, illetve látásnapja, majd talán jövő héten csütörtökön ez erre is ráirányítja a figyelmet, hogy sok még a tennivaló ezen a területen. De így október van. Nem csak a látás hónapja, hanem az idősek hónapja és a szépkorúak hónapja, és tulajdonképpen akkor innen jut eszembe, hogy a makula degenerációról is beszélgessünk, amit egész pontosan mit jelent? Mert hogy az idősebb korosztály érintett?
Igen, a makula degeneráció az 50 év feletti korosztályt érinti. Ez egy degeneratív betegség tulajdonképpen. Szokták mondani nagyon aranyosan a betegek, mikor jönnek hozzám, hogy nekem sárga foltom van. Hát mondtam, hogy igen, a szerencse, mert a sárga folt az az éleslátás helye, a makula, ami mindenkinek van. És ez a makula degeneráció, ez a sorvadás, hogy a nevébe is benne van, ezt a úgymond nagyon pici, néhány milliméter nagyságú átmérőjű területet érinti a látóhártyánkon, ami kívülről nem látszik. Ez csak pupillatágítás után lehet teljes mértékben vizsgálni, és ez a makula degeneráció ennek a sárga foltnak, a makulának a sorvadásos tüneteit, illetve betegségét jelenti tulajdonképpen.
Hogyan történik ennek a problémának a vizsgálata, és milyen kezelési lehetőségek vannak?
A vizsgálata, szerencsére vannak nagyon modern műszereink, ami amik az egész világon helytállnak. Egy alapszemészeti vizsgálattal is már sokszor ki lehet szűrni, mert a beteg panaszai alapján gyanakodhatunk arra, hogyha már előre haladottabb helyzetről van szó, hogy így gyanú van arra, hogy ez egy makuladegeneráció lesz. Egy általános szemészeti vizsgálat, ami a szem előső felszínét, illetve a szemfeneket vizsgálja, már egy jó kiinduló pont lehet, de ehhez egy pupillatágítás mindenféleképpen szükséges, ami teljesen fájdalmatlan. Egy csepp pupillatágítót kap a beteg, várunk egy néhány percet, megtágul a pupilla, és nagyon szépen belátunk a szem belsejében, meg tudjuk vizsgálni a retinát, az éleslátás helyét. Utána kicsit kellemetlen, mert az olvasási képességet ez egy picit befolyásolja, de ez egy néhány óra múlva visszatér, tehát maradandó károsodás nem okoz, mert ez is egy kérdés szokott lenni, hogy pupillát tágítunk, akkor most mi lesz? Hát semmi.
Ez a vizsgálathoz egy
tartozik,
momentum.
Így van. És van egy nagyon profi készülékünk, ez az optikai koherencia tomográf nevezetű OCT, így van a köztudatban, amely pontosan, szinte szövettani pontossággal metszeteket tud készíteni a látóhártyáról, ami tulajdonképpen 250 mikrométer vastagságú átmérőben, és még azon belül is 10 rétege van, és tényleg minden apró eltérést megmutat nekünk. Ez is egy teljesen fájdalmatlan vizsgálat. Ez már nincs benne ugye az alapvizsgálatokban, de ha gyanú van, akkor ezt is meg szoktuk csinálni, felajánljuk ennek a lehetőségét, de mivel fájdalmatlan, ezért el szokták fogadni a betegek.
Ha beigazolódik a gyanú, akkor melyek a kezelési lehetőségek?
A kezelési lehetőségek attól függenek, hogy ugye melyik típusa van a betegnek. Két nagyobb típust különböztetünk meg. Az egyik az a száraz típus, ilyenkor az éleslátás helyén sorvadásos tüneteket látunk. Ez okozza a látásromlást. Ilyenkor ez nagyon lassú, több tíz év alatt okoz látásromlást. A háromnegyed része a makuladegenerációs eseteknek szerencsére ebbe a típusba tartozik. Erre megfelelő vitaminkészítményeket tudunk ajánlani, amelyeknek igazolt hatása van. És ez tulajdonképpen, mivel egy genetikai hátterű betegség, meggyógyítani nem lehet, de kezelési lehetőség van, és ez a vitamin, ez 35%-kal lassítja a látásromlást, ami jelentős. A nedves típus, ami egy sokkal nagyobb hirtelen fokú látásromlást okoz, erre már a vitaminkészítmények nem elegendők, erre egy olyan injekciós kezelés létezik, amelyet be kell adni a szem belsejébe, ami rémisztően hangzik, de nagyon szuper érzéstelenítő cseppeink vannak, és így igazából a beteg nem igazán érez belőle semmit, de ezzel egy stabilitást el lehet érni.
Ez tehát a két típusa, ugye, a makuladegenerációnak, és hát gondolom, hogy az életmód, az életvitelváltás, a vitaminok, a megfelelő táplálkozás, vagy akár a dohányzás elhagyása, az mind-mind hasznos tanács lehet a makuladegenerációval kapcsolatban.
Így van, nagyon-nagyon sok kutatásban benne voltam én is már, amikor ezt felfedeztük ezt a betegséget, és ugye elkezdtek kialakulni rá ezek a kezelési lehetőségek, ez legfőképpen a nedves típust jelenti, tehát az injekciós kezelést. Az egyedüli olyan befolyásolható tényező, amiről egy-egybe ki tudták mutatni, hogy rontja az alapállapotot és felgyorsítja a progressziót, ez a dohányzás. Tehát aki dohányzik, mindenféleképpen érdemes elmenni szűrővizsgálatra,
így van. Vagy letenni a cigarettát. Ez a legjobb lehetőség.
Pontosan, igen. Így van. Ez egy befolyásolható tényezőként jelenik meg, mert itt a genetikai hátteren nem tudunk változtatni, de a dohányzást azt mindenféleképpen le kell tenni. A szokásokon lehet, így van, és kell is.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Paprika szemészakorvossal, retina specialistával beszélgetett a látás hónapja apropóján. Szász Anikó, a Csillag.hu rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Miskolc belterületén a József Attila úton, a Szekerész és a Vitéz utca között a 187-es kilométernél csőtörés miatt felbontották az M30-as autópálya felé vezető külső sávot. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 113-as és 120-as kilométerek között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Ott 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. A 37-es főúton a 38-as főúti körforgalomtól Szegillongig burkolat felújítást végeznek. A 35-ös és 46-os kilométerek között jelzőrös vagy jelzőlámpás irányításra és félpályás lezárásra számítsanak. A 38-as főúton Rakamaz belterületén a 12-es kilométernél hídépítési munkálatok miatt mindkét irányban lezárták a külső sávot, így irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. A Sajón, Girincs és Sajószöget között a komp technikai okok miatt továbbra sem üzemel. És végül, de nem utolsó sorban, a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás ezen a hétvégén, azaz október 25-én szombaton 22 órától október 26-án vasárnap 22 óráig tart. Fontos és közérdekű információ, hogy szeptember 1-től az államhatártól a telepeig vagy lerakóhelyig már nem szabad idézőjelben hazagurulni. Ez a kedvezmény csak júliusra és augusztusra vonatkozott. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hat óra 22 perc van reggeli műsorunk folytatásában. Most péntek lévén az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológustól halljuk. Jó reggelt kívánok neked, kedves András!
Jó reggelt kívánok!
Péntek reggel egy esős, kissé esős, nagyon esős péntek reggelre ébredhettünk. Talán még az kutyusod is meg egyetért velem, és ő is beleszól, és elmondja a véleményét. Szóval egy esős péntek reggelre ébredtünk. Mire számíthatunk a folytatásban a mai nap folyamán?
Hát ami a folytatás délelőtt végig folytatódik, ez a csapadékos időjárás, viszont most a front az lassan el fog vonulni, amiért a csapadékos időjárást okozza, és a front után pedig, hát hogy is mondjam, némileg úgy felfrissült levegővel, de olyan szárazabb égtömegek fogják majd most már jellemezni az időjárást, és hát ez lesz, ami jellemezni fogja majd a folytatást. Tehát most még nagyon esik itt a térségben, az adáskörzetünkben szinte mindenhol, tehát így mondhatom, hogy a Tátrától egészen a Békés megyéig tart ez a nagy csapadékzóna, legalábbis amit így látunk belőle, kifejezetten nagy, de ez, mondom, néhány óra múlva ez el fog vonulni. Gondolom ez az, ami leginkább érdekli a kedves hallgatókat.
És hála a jó Istennek, a hőmérsékletek tekintetében olyan kellemes hajnali órákra ébredtünk, legalábbis én ezt tapasztaltam, ahogy ide autóztam Eger felé, valamint hát elmondható, hogy szél sincs, ami ugyancsak jó hír, hiszen a szél nagyon le tudja hűteni a levegőt.
Hát bizony-bizony a hőérzetünket az jelentősen befolyásolja, de hát ezzel kapcsolatban viszont nincs annyira jó hírem, ugyanis a front mögött, ahogy az lenni szokott, fel fog támadni majd a szél, fel fog támadni a légmozgást, tehát kifejezetten erős, viharos széllökések fogják jellemezni majd a mai napot, de ugyanakkor pedig a hőmérséklet, ahogy mondod, annyira nem hűlt le, mert ugye, hogyha vastag felhő van, akkor az nagyon ritkán szokott lehűlni, és hát olyan 13-15 fok környékén lesz majd a maximum hőmérséklet.
A mai nap folyamán és a hétvégén is erre számíthatunk? Marad a 13-15 fok?
Inkább azt mondanám, hogy 15-16 lesz a hőmérséklet, viszont szél nélkül, szél és csapadék nélkül a következő frontot vasárnap estére várjuk, ami újabb csapadékot fog hozni.
És ha már fronthatás, akkor az orvos meteorológia szempontjából mire hívhatjuk fel kedves hallgatóink figyelmét, az érzékenyek mire figyeljenek oda a mai nap, illetve a hétvége folyamán?
Hát jelenleg ugye természetesen a hidegfrontra érzékenyek kell magukra figyelni, tehát ő az, akiket talán jobban megérint az időjárás, és hát vasárnap este egy újabb hidegfront érkezik, a kettő között olyan jelentős fronthatást nem terheli a szervezetünket majd.
Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak, szép napot és szép hétvégét kívánok neked, viszont hallásra.
Viszont kívánom, minden jót kívánok neked is, szervusz.
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
A nap verse. Reményik Sándor. Az ige. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, és áhítattal ejtsétek a szót. A nyelv ma néktek végső menedéktek. A nyelv ma tündérvár és katakomba. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. E drága nyelvet porrá ne törjétek. Ne nyúljon hozzá avatatlanul senki, ne szaggassátok szirmait a rózsafának, mely hóban virul. Úgy beszéljen ma kiki magyarul, mintha imádkozna, mintha aranyat, tömjént, mirhát hozna. És aki költő, az legyen király és pap, és próféta, és soha más. Nem illik daróc főpapi talárhoz, s királyi nyelvhez koldus dadogás. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, vigyázzatok! A nyelv ma szent kehely, ki borát issza, életborát issza. Előre néz, s csak néha-néha vissza, s a kejhet többé nem engedi el.
Reményik Sándor az ige című versét Blaskó Balázs mondta el. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári Jánéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, és még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagydíjával ismerték el munkásságát.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. 14. Leó pápa audienciái október 23-án, az angol királyi pár a Vatikánban. Leó pápa megemlékezett Szent II. János párról. Ma is meg kell nyílnunk Krisztusnak. Pápai üzenet Lisieux-i Szent Teréz szüleiről. Szent Louis és Szent Zélie Martin példaképek a párok számára a mai zavaros időkben. A fülemüle éneke. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 30. vasárnapra. 14. Leó pápa audienciái október 23-án. Az angol királyi pár a Vatikánban. Csütörtökön a Szent Atya délelőtt 9:30-kor kezdte meg az audienciák sorát. Elsőként a 6. pálteremben találkozott a Jeruzsálemi Szent Sír lovagrend tagjaival, akikhez beszédet intézett. 10 órakor Miguel Mauri Buendia érsek, Nagy-Britannia apostoli nunciusa járult a pápa elé. Őt követte 10:30-kor Stefan Hesse hamburgi érsek. 11 órakor 3. Károly angol király és Camilla királyné tett látogatást Leó pápánál az apostoli palotában kíséretükkel együtt. A magánaudienciát követően Károly király az államtitkárságon folytatott megbeszélést Pietro Parolin bíboros államtitkárral, míg Camilla királyné megtekintette a pálkápolnát. Délben a Sixtus kápolnában ökumenikus imádságon vettek részt Leó pápával Stephen Cottrell anglikán prímás érsek jelenlétében. 14. Leó pápa 3:45-kor a királyi teremben az angol uralkodóval részt vett egy találkozón a környezeti fenntarthatóságról, amelyet az átfogó emberi fejlődés dikasztérium titkára Alessandra Smerilli beszéde vezetett be. A pápa és Károly király kölcsönösen megajándékozták egymást egy-egy orchideával, a környezetvédelem és az Isten által teremtett világ iránti elkötelezettségük jeleként. Délután 16:30-kor 14. Leó pápa a 6. pálteremben fogadta a népi mozgalmak világtalálkozójának mintegy 2500 tagját. Leó pápa megemlékezett Szent II. János párról. Ma is meg kell nyílnunk Krisztusnak. Karol Wojtyła liturgikus emléknapján a lengyel zarándokokat köszöntve 14. Leó arra buzdított, hogy mindenki kövesse a Szent Pápa 47 évvel ezelőtt pápasága kezdetén mondott szavait, melyek ma is érvényesek és nekünk szólnak. A szerdai általános audiencia végén, katekézise felolvasása után a Szentatya köszöntötte a zarándok csoportokat, közöttük a lengyeleket, felidézve II. János Pál pápaságának nyitó szentmiséjét.
Oggi si celebra la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II.
1978. október 22-e volt, amikor Róma püspöke első homiliájában arra bátorította a világot, hogy tárja szélesre a kapukat Krisztus előtt. Ez a kifejezés később pápasága kulcsmondata lett. 2014. április 27-én pedig, amikor Ferenc pápa szentté avatta II. János Pált, az akkori istentiszteleti kongregáció elrendelte, hogy a lengyel pápa liturgikus emléknapját október 22-én tartsák, ne pedig halála napján, április 2-án.
Il mese di ottobre ci invita a rinnovare la nostra attiva cooperazione alle missioni della Chiesa.
Leó pápa az audiencia végén arra buzdított, hogy október hónapban újítsuk meg az egyház missziójában való aktív együttműködésünket. Az imádság erejével, a házastársi életben rejlő lehetőségekkel és a fiatalság friss energiáival legyetek az evangélium misszionáriusai, nyújtsatok konkrét támaszt mindazoknak, akik életüket a népek evangelizálásának szentelik, mondta a Szentatya a fiataloknak és az ifjú házasoknak.
In particular, I greet and thank the group Friends of the Holy Father from Great Britain who donated the portable studio for the use of Vatican News services.
Az angolajkú hívekhez fordulva 14. Leó külön köszönetet mondott a Nagy-Britanniából érkezett Szentatya barátai adományozó csoportnak, amiért egy mobil stúdiót ajándékoztak a vatikáni média számára. A kihelyezett stúdiót a Szent Péter tér oszlop soránál az úgynevezett Nagy Károly szárnyban állították föl azzal a céllal, hogy találkozási pont és soknyelvű információs tér legyen a Vatikáni Rádió, a Vatican News hírportál és az Osservatore Romano napilap munkatársai számára. Az új stúdió, mely a Szent Évben a remény zarándokaihoz közelebb viszi a tájékoztatást, július 25-én indult el a Vatikáni Rádió Veletek című műsorral.
Leó pápa, Szent Louis és Szent Zélie Martin példaképek a párok számára a mai zavaros időkben. Szent Louis és Szent Zélie Martin, Liziói Szent Teréz szülei szentiavatásának 10. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa üzenetet küldött Bruno Feje püspöknek, a franciaországi Szez egyházmegye főpásztorának. Szent Lajos és Szent Zélie Martin a házaspárok modellje, amelyet az egyház a fiatalok és a családok elé állít a mai zavaros időkben, írta a 14. Leó pápa a Liziói Szent Teréz szülei szenté avatásának 10. évfordulója alkalmából, október 18-án szombaton közzétett francia nyelvű üzenetében. Ezekben a problémás és zűrzavaros időkben, amikor a házasságok oly sok, gyakran múlékony, individualista és önző ellenmodelljét mutatják be a fiataloknak, amelyek keserű és kiábrándító gyümölcsöket teremnek, a család, ahogyan azt a teremtő elképzelte, elavultnak és unalmasnak tűnhet, hangsúlyozta a pápa. Szent Louis és Szent Zélie Martin tanúsítják, hogy ez nem így van. Boldogok voltak, nagyon boldogok, hogy életüket a hitnek szentelték, amelyet sugároztak és továbbadtak, és látták, hogy lányaik az Úr tekintete alatt növekednek és virulnak. A pápa az üzenetet október 1-én, Liziói Szent Teréz ünnepnapján írta alá, és Bruno Feje püspöknek címezte a Szézi egyházmegye főpásztorának, ahol a Martin család szülővárosa Alençon található. Szent Lajos és Szent Zélie, akiket Ferenc pápa 2015-ben avatott szenté, Voltak az első házaspár, akiket az egyház együtt szentként ismert el. A pápa annak a reményének adott hangot, hogy ez az évforduló lehetőséget nyújt arra, hogy felhívjuk a figyelmet ennek az egyedülálló házaspárnak és szülőknek az életére és érdemeire, hogy a családok, amelyek oly kedvesek Isten szívének, de olykor oly törékenyek és megpróbáltatásoknak vannak kitéve, megtaláljuk a Márten házaspárban a szükséges támogatást és kegyelmeket ahhoz, hogy folytassák útjukat. Szent Louis és Szent Zélie Martin ragyogó és inspiráló példaképek, akiket a Szent Egyház azoknak a fiataloknak mutat fel, akik talán némi habozással szeretnének belevágni egy ilyen szép kalandba, hangsúlyozta a pápa. Liziói Szent Teréz szülei példát mutatnak az egymás iránti hűségre és figyelemre, a hitben való buzgalomra és kitartásra, a gyermekek keresztény nevelésére, a szeretet és a társadalmi igazságosság gyakorlásában való nagylelkűségre, valamint a megpróbáltatások idején való bizakodásra. De mindenek előtt ez a példaértékű házaspár tanúságot tesz arról a kimondhatatlan boldogságról és nagy örömről, amelyet Isten ad, különösen azoknak, akik elkötelezik magukat a hűség és a gyümölcsöző életnek ezen az útján. Ebben a tekintetben 14. Leó kiemeli a Márten család mindennapi életének néhány aspektusát, például a vasárnapi szentmise után az együttlétet az asztalnál, az osztozást mindenki örömében, bánatában, terveiben és reményeiben, vagy az együtt imádkozás pillanatait, vagy az idő múlását jelző családi eseményeket. A pápa rámutatott arra a vigasztalásra is, amely az együttlétből fakad a megpróbáltatások idején, egyesülve Krisztus keresztjével, amikor az megjelenik, és azzal a reménnyel, hogy egy napon újra egyesülünk a mennyei dicsőségben. 14. Leó pápa rámutatott, hogy Szent Louis és Szent Zélie Martin nem a világtól való visszavonulással valósították meg a szentévállás és gyermekeik életszentségre nevelésének vágyát, hanem ezt a kötelezettséget a mindennapi élet hétköznapi menetében teljesítették. Elődje Ferenc pápa egy kifejezését idézve, Leó pápa elmagyarázta, hogy ezek a szülők részei annak a hatalmas közösségnek, amely az úgymond szomszédainkban élő szentekből tevődik össze. A zarándokok, akik a szentélyavatás 10. évfordulója alkalmában Alençonban látogatnak, megragadják azt a konkrét mindennapi környezetet, amelyben a Márten család élt, és elkötelezettségüket a körülöttük lévő társadalom iránt plébániájukon, munkájukon, jótékonysági tevékenységeiken, baráti körükön és természetesen családi életükön keresztül, állapította meg a pápa. Ennek a családnak a látszólag hétköznapi életét Isten valóban rendkívüli jelenléte töltötte be, és az Isten az első volt a motto, amelyre létüket építették. Történetük kiemeli a házasságot, mint az életszentséghez vezető utat, és azok közül a hivatások közül, amelyekre Isten férfiakat és nőket hív, a házasság az egyik legnemesebb és legmagasztosabb. Leó pápa ezután arra buzdította a párokat, hogy bátran tartsanak ki a megkezdett úton, elismerve, hogy az néha nehéz és megerőltető, de fénnyel teli. Mindenekelőtt helyezzétek Jézus családotok, tevékenységeitek és döntéseitek középpontjába, kérte 14. Leó. Segítsétek gyermekeiteket, hogy felfedezzék az ő határtalan szeretetét és gyengétségét, és igyekezzetek megtanítani őket arra, hogy ők is viszont szeressék Jézust, ahogyan megérdemli. Végül a pápa feltette a kérdést. Hogyan szerethette volna Teréz Jézust és Máriát ilyen mélyen, és hogyan adhatta volna át nekünk ezt a gyönyörű tanítást, ha nem szent szüleitől tanulta volna azt meg már egészen fiatal korától? A pápa szerint ez a nagy tanulság, amelyet Szent Louis és Szent Zélie Martin ad nekünk ma, amelyre mind az egyháznak, mind a világnak oly nagy szüksége van.
A fülemüle éneke. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 30. vasárnapra.
Valaki mesélte, hogy egy könyves üzlet kirakatában feltűnt neki egy könyv címe. Miért énekel a fülemüle? Kicsit fura volt számára ez a kérdés, ezért megvásárolta a könyvet, és nem bánta meg, ugyanis aki ezt írta, egy tudós volt, aki kutatta a madarak életét. Meglepetéssel olvasta a könyvben, hogy a fülemüle apukák, mert csak azok énekelnek, amikor a kicsik kijönnek a tojásból, éjjel-nappal énekelnek. Az okos tudósnak nem hagyott nyugtot ez a kérdés. Miért énekel a fülemüle apuka éjjel és nappal? Miért nem elég csak nappal? Aztán tett is egy próbát. Kivett három kicsi fiú fiókát. Bevitte a lakásába és táplált őket. 3 hét múlva visszarakta őket. Eljött a kirepülés ideje, és ez a 3 madár, amelyeknek nem énekelt apukájuk 3 hétig, olyan rikácsoló hangot adtak ki, hogy a lány fülemülék mind elmenekültek tőlük. A fiú fülemülék ugyanis szép hanggal kedveskedtek a lányoknak. Az a kis férfi fülemüle tudta, hogy 6 hete van arra, hogy beleénekelje a szükséges dallamot a fiúkák fejébe, hogy legyen folytatás, hogy biztosítsa a jövőt. Ez a fülemülék küldetése, továbbadni a dallamot. Hogyan adjam tovább azt, ami nincs bennem? A küldetést ugyanis megelőzi a meghívás, a bennem is élő dallam hangja. A misszió akkor működik, ha bennem él az a jó kedv, amit Istentől kapok, és ez túlárad bennem. Ott történik ez, ahol élek, mert ott van küldetésem. Még csak messzire sem kell mennem, mert ő adja át magát rajtam keresztül. Ettől leszek, lehetek hiteles. Az őszinteség teszi az embert hitelessé. Nem tudunk mindent, nem is tudhatunk. Ennek bevallása tesz minket őszintévé és hitelessé is. A térítő szerzetesek működése is ezt az irányt követte. Nem azért mentek el valahová, hogy ott elmondják a saját igazukat és ráerőltessék másokra, hanem oda mentek, figyeltek az emberekre, megtartották szokásaikat és kultúrájukat is tiszteletben tartották. Ahol kényszerítve történtek térítések a történelem folyamán, ott nem igazán tartott sokáig a hiteles keresztény élet. Egy uralkodó váltással váltottak vallást is. Az őszinte megtérések hiteles példákból születnek. Először otthon legyek hiteles. Az önmagamba tekintés aztán a közösség felé vezet. Az evangéliumban nem a paráznák, s még csak nem is a latrok számítanak úgymond a legnehezebb eseteknek, hanem a farizeusok. Azok, akik képtelenek szembesülni képmutatásukkal. A farizeus élete csak kifelé látszik vallásos életnek, belül azonban telve van önhítséggel, kicsinyességgel, rossz indulattal és gőggel. Ezt takargatja. A farizeust igazából nem is érdekli az Isten, mert ha érdekelni, akkor rájönne arra, hogy még nagyon messze áll a tökéletességtől, sok a javítani való. A farizeus álarcot hord, mert szeretet hiányban szenved, de ugyanakkor nem tudja elfogadni a szeretetet sem. Nem adja önmagát, mert nem is tudja elfogadni önmagát. Minden tud a cselekvésről, de semmit a létről, ahogy Erich Fromm, a híres lélekbúvár ezt megfogalmazta. Egész erényes élete folyamán egy dologgal nem találkozott soha. Egy dolgot nem fogott fel. Hogy Isten és ő közötte kölcsönös szeretet kapcsolat jöhet létre. Olyan, mint a fehére meszelt sír, amely kívülről szép ugyan, belül azonban csupa üresség. Azt hiszi, hogy Isten és teremtményei között olyan kapcsolat van, amely rögzített, megkövesedett és változatlan. Még soha nem vette észre a Szentírásban azt a szerelmi történetet, amely az Isten és a világ között játszódik. A farizeus olyan szövetség keretei között él, amelyet egyességnek, szerződésnek tekint, mindenféle személyes kapcsolat nélkül. Istenből ő a törvényt ismeri, a személyt nem. Viszonyítási pontjai sincsenek ahhoz, hogy megítélje önmagát. Igaz, hideg, halott. Ezért nem tud megbocsátani. Túlságosan tökéletesnek képzeli magát. A farizeus mindig a mennyiségre megy. Ezzel dicsekszik, fél önmaga lenni. Ha megtenni ezt a lépést, akkor minden bizonnyal neki is hátul kellene megállnia a templomban, mint a vámosnak, aki beismeri bűnösségét és gyarlóságait. A vámosnak nem voltak eredményei, és Isten előtt sem tudott felmutatni semmit. Lesütötte szemét, mellét verte, és így könyörgött bűnei bocsánatáért Istenhez: Isten, irgalmaz nekem bűnösnek. A vámos önmagát nem úgy határozza meg, hogy másokhoz méri cselekedeteit. Ő egyszerűen megszólítja az Istent, és azt mondja: légy irgalmas nekem, bűnösnek. Ki a farizeus, és ki a vámos? Gondoljam meg, bennem van mindkettő. Hordhatom tovább az álarcot is, és belül szenvedek, vagy pedig beismerem, hogy a teljesség felé vezető úton az Isten is ember szeretetben haladok. Ha ezt beismerem, új életet kezdhetek, mert Isten igazságossága az ő szeretete is egyben. Az ő ítéletei nem a mi ítéleteink. És ki vagyok én, hogy embertársamat megítélem?
A fülemüle éneke. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 30. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Folyamatos megfigyeléssel az ember egészen jól kiismeri a természetet. Idővel egyre több tapasztalatot szerez, s ezek alapján következtetni tud a várható időjárásra. Az ókori ember a modern kor eszközei nélkül is jól boldogult az előrejelzés területén. Erről a tapasztalatról beszél Jézus. A nyugatról érkező felhők esőt hoznak, a déli szél pedig hőséget. Nemzedékek adták tovább egymásnak a tapasztalatot az égi jelekről, jelenségekről. Jézus szavai panaszként hatnak, elégedetlenséget tükröznek. Az égi jeleket és természeti jelenségeket értő emberek miért nem veszik észre az idők jeleit, Isten országának jeleit? Miért nem ismerik fel Krisztusban a megváltót? Miért nem fedezik fel tanításában az igazság üzenetét? Miért keményítik meg szívüket, zárkóznak el az üdvösség tanításától? Miért nem hisznek csodái láttán, amelyek jelként szolgálnak? Az örömhír hirdetésével elkezdődött a messiási idő, az üdvösség korszaka. A Jézus által hozott új korszak új viselkedésmódot kíván az embertől. Észreveszem-e mindennapjaim során azokat a jeleket, amelyeket Isten mutat számomra? Meghallom-e üzeneteit, amelyekkel szándékait, útmutatásait közli velem? Felismerem-e küldötteit, azokat az embereket, akiket mellém állít, hogy segítsen és vezessen?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Claret Szent Antal Mária püspök és rendalapító emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 147-es számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: Hozzád sóhajt a lélek, Urunk. Ezután a Szent Fagyuram énekeskönyv 119-es számú éneke következik, Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét a 145-ös számú ének éneklésével, amelynek kezdősora így hangzik: Győzhetetlen én kőszálom. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Éneklőegyház 147-es, valamint a Szent Fagyuram énekeskönyv 119-es és 145-ös számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.